lelo konyolo into dute neni oma bole ya no muna mule mai sele ninge ya pobe na mapan
enale wende fungwa sanje ubene na bato.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
A Kaposi Ifjúság Segítő Magazin következik. Mi az alaphelyzet, vagy milyen a gyermekvédelem alapellátás helyzete? Erről fogunk beszélgetni Takács Imrével, a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete elnökével. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Jó estét kívánok!
Én már nagyon-nagyon régen beszélgetek veled, ez most már a harmadik vagy a negyedik bevetés, úgyhogy örülök, hogy itt vagy, és már azóta régen tegeződünk is, és már vannak olyan dolgok, amire vissza-vissza kell emlékezni, de időnként tényleg meg kell állni, és meg kell nézni, hogy tulajdonképpen milyen a helyzet ma a gyermekvédelemben. Én tulajdonképpen olyan a helyzetet érzékelek most tulajdonképpen az elmúlt pár évben, ugye, vagy két évvel ezelőtt volt az utolsó szabályozás, a nagyobb lélegzetű szabályozó gyermekvédelemben, tehát majd második éve már nem volt nagy szabályozás. Ez így van?
Igen, hát még annak a szabályozásnak a utórezgését éljük, illetve a szakma, meg az egész társadalom is tanulja ezt az új szabálynak megfelelő gyermekvédelmi rendszert, ha lehet mondani, mert ez valóban egy elég jelentős változás volt, de ez a gyermekvédelemnek csak a hatóság részét, illetve a legnehezebb helyzetű gyerekek, a legtöbb problémával küzdő gyerekeknek az életét érint igazából egy 20-25 ezer gyereknél, akinél van ez a nagyon jelentős változás, hiszen ők van azoknél valami hatóság intézkedés történt. A többi gyerek esetében pedig hát ugyanúgy, mint a régi időkben, illetve nem teljesen ugyanúgy, mert rájuk sajnos kevesebb figyelem hárul, ahol nincs akkor nagy probléma, ha működik tovább a gyermekvédelmi alapellátásnak a rendszere. A szakellátásban ott különösebb változások nincsenek. Ha azt néznénk, hogy a nevelőszülők sajnos kevesen vannak, és több gyerek, tönölőszülőre lenne szükség, hogy ne gyerekotthonok legyenek, gyerekotthonok kiváltása azért folyamatban van, tehát kisebb családias otthonok, lakásotthonok épülnek, illetve hát nevelőszülőknél próbálják elhelyezni a gyereknek a többségét, csak hát ez nehezen megy, mert hát kevés a nevelőszülő.
Majdnem megnyugtattál az előbb, mert azt mondtad, hogy tulajdonképpen csak keveseket érint ez az egész dolog, akkor ezek szerint a többi szakmaiság ott van? Tehát azért kérdezem ezt, mert tulajdonképpen az az érzésem, ugye, hogy a gyermekvédelem a törvény azért jött létre, és az egész rendszer azért jött létre, hogyha valamelyik gyerek bajba kerül, és talán a szüleivel szemben is bajba kerül, kaphasson egy nagyon fontos és nagyon erőteljes védelmet, elsősorban szakmai védelmet, és másodszorban ugye nyilván hatósági intézkedéseket, hogyha nem lehet szakmailag segíteni. Ez volt az alapgondolat, jól gondolom, ugye?
Igen. Igen.
Most azt kérdezem, hogy ha azt mondod, hogy nincs jelentős következmény, akkor ott van a szakmaiság tényleg?
Hát bár ott volna, de ezer sebből vérzik a dolog, ugyanis még a korábban a megelőzésre, a családsegítés révén azokra a gyerekes családokra is tudta koncentrálni, ahol még nem volt nagy baj, vagy egyáltalán csak kisebb problémák voltak, de megelőzéssel, meg különböző prevenciós programokkal tudtak segíteni. Ez egy kicsit visszászorult, és a koncentrálás a nagyobb problémával küzdő családokra van, hiszen ezeknek a száma jelentősen megnövekedett a korábbiakhoz képest, a szakemberek száma, akik velük foglalkoznak, pedig lecsökkent, illetve óriási fluktuáció, állandó létszámhiány van, ezért csak a legnehezebb, legnagyobb problémával küzdő családok, gyerekeknek a sorsának a figyelésére, segítésére van már, ma már kapacitás. A családsegítés, amely korábban egy külön intézményben volt, ugye egyik változás az, hogy összevonásra került a családsegítés, a gyermekjóléti szolgálat, a családsegítés hát majdnem, hogy megszűnt. Alig van már olyan nem gyerekes család, vagy olyan gyerekes család, ahol még nincsenek különösebb problémák, ahol egy gondozási folyamaton esnek keresztül, egy hosszú szoros támogató folyamaton esnek keresztül ez a család, hogy ne is vesz el a lakását, ne is vesz el a gyerekét, működőképes maradjon. Ezekre rendkívül kevés kapacitás jut, és maradnak a egyre növekvő számú előforduló súlyos esetek, ahol tényleg a gyermek tragédiákat kell sok esetben megelőzni, vagy az, hogy a gyerekek ne kerüljenek még mélyebb helyzetbe, vagy esetleg még meg lehessen akadályozni azt, hogy ki kelljen emelni a családból a gyerekeket. Ezekre való odafigyelés van ma már szinte csak a gyermekvédelemben, és ez, mint mondtam, a védelembe vételem egy hatósági intézkedés az év, mint egy ilyen 25 ezer körülbelül gyereket, és akkor ott vannak még több száz ezeren a mély szegénységben, akiknek óriási nagy segítségre volna szükségük, hiszen 10 000 számra vannak, akik már nem fejezik be az iskolát, és szakma nélkül kezdik meg az életüket, és ez egy óriási nagy probléma Magyarországon, hogy egyrészt van a szakemberhiány, másrészt pedig ott van 10 000 számra azon gyerekek, akik kikerülnek az iskolából mindenféle képzettség, szaktudás nélkül.
Akkor ez egy teljesen kudarcos helyzet, hogyha így gondolkodom. Az is kérdezem, hogy mit lehet elvárni akkor attól a gyermekvédelemtől, amelyik valószínűleg nem tudja megváltoztatni a társadalmi környezetet a kis településen. A mély szegénységgel szemben nem a gyermekvédelemnek kell intézkedni, valaki másnak, ugye ezen a szinten. De hát akkor mit tud ilyen szempontból a szakma tenni? Mert ugye ezek azok a kérdések, amik kívül vannak a gyerekeken kívül, ugyanakkor a gyerekek napi életére masszívan visszahatnak. Úgyhogy mit tud ilyenkor tenni? Hogyan tud egy keresünk akkor egy nagyon durva helyzeteket, akkor arról beszélgethetünk másról is, de hogy tud azokban a helyzetekben a szakember segíteni? Tehát most a gyermekvédelmi szakemberről beszélek, nem a szociális munkásról, akár a szakpolitikusokról, akinek az lenne a feladat, hogy lépni kéne, a feltételeket jobban kéne biztosítani. Tehát a szakember, a gyermekvédelmi szakembert keresem ebben a történetben.
Ez egy nagyon jó felvetés, amit mondtál, hiszen a korábbiakban a gyermekvédelmi szakember a szociális munkás volt, szociális munkát végzett a családokkal, most nem menjünk bele, hogy mit jelent a szociális munka, mondjuk bonyolult volna, és ma egyre inkább elfelejtődik a szociális munka, és marad a gyermekvédelem. Ami mit jelent? A szociális munka az azt jelenteni, hogy a szociális munkának a fő funkciója, hogy alkalmassá, képessé tegye, felemelje a gyereket, felemelje a családot egy szimmetrikus kapcsolat révén, egy szoros, hosszú távú kapcsolat révén, segítse, hogy a családoknak a probléma megoldó képessége javuljon. Tehát egy fejlesztés, egy képessétevés, egy eszközökkel való felruházás volna, amit szociális munkásként végeznénk. Még a gyermekvédő mit csinál? A gyermekvédő azt csinálja, hogy megpróbálja a gyermeket megvédeni a legnagyobb ártalmaktól. Mik ezek a legnagyobb ártalmak, hogy legyen hol lakni neki, legyen megfelelő ruházata, legyen megfelelő táplálkozása, és járjon iskolába, lehetőleg 50 óránál többet ne hiányozom, mert akkor megvonják a családi pótlékot, ezt ellenőrzi, ezt számon kéri a családon, míg a szociális munkás az nem ellenőrzi, az nem kér számon, az egy szimmetrikus kapcsolat révén megpróbálja más módszerekkel elérni, hogy a család elérje ugyanazokat, amit a gyermekvédő szakember kötelezéssel, számonkéréssel, védelembevételről most beszélek, akkor hatósági intézkedésről.
Az már egy hatósági első
igen,
lépés.
Igen. Ez most ma már a gyermekvédelem, és ebből a szociális munka elemek egyre inkább kiszorultak sajnos.
Sőt, úgy emlékszem én, mert én ugye jól emlékszem, hogy voltak egy csomó ilyen pedagógiai jellegű szerepek. Tehát pontosan az, hogy tulajdonképpen miközben ilyen nagyon éles, alapvető kérdésekben kell kontrollálni időnként azokat a helyzeteket, ahol egyébként fönnáll a veszély, hogy baj legyen. Ott mellette egyébként a szülők és a gyerekek közötti kapcsolat is ijesztően rosszá tud változni. Elég sok indulat és inge és feszültség van az ilyen családokban. Hogyan lehet ilyenkor a gyerekek felnőtté válását, egyáltalán fejlődését ugye igazi nevelési helyzetté alakítani? Itt kellene egyfajta pedagógiai szempontrendszer. Ez nincs már?
Hát, hogy ez most nevezhetjük pedagógiainak, vagy nevezhetjük csoportmódszernek, vagy különböző különböző fejlesztő foglalkozásoknak. Ez volna az a prevenció, ami régen sokkal több volt, mint most, amikor az olyan családokban, ahol a szülőknek a képességtevése az csak nagyon hosszú folyamatot igényelne, és igazából nem is nagyon működött, nem tudták igazából alkalmasra tenni a szülőket arra, hogy a gyereket úgy neveljék, ami elvárás volna, hogy szeressék őket, hogy odafigyeljenek, hogy beszéljenek velük, stb., mert hogy a család, ők sem ilyen környezetben nőttek fel, akkor ezekkel a gyerekeket különböző csoporttevékenységbe, szabadidős programokba, alternatív foglalkozásokba lehet nevezni, mert most is van tanodaprogram, meg egy jó néhány ilyen program azért van, csak ezek már lényegesen kisebb mértékben, ahol megpróbálták a szülők nélkül, hogy így mondjam, nem a család által, hanem a családon kívül intézményes keretek között segíteni azokat a gyerekeket, hogy eljussanak egy iskolai végzettség, egy szakmáig, a tehetséges gyerekek pedig amiben tehetségük van, ki tudják bontakoztatni. Ezekre volt sok program, na ezek vannak most nagyon visszaszorulóban, tehát gyakorlatilag a újra termelődik, hogy így mondjam, ez a mély szegénység, ez a szociális függőségi helyzetben lévő családokban élő gyereknek a száma, a szegény gyermekek száma, mert hogy ha a család nem tudja megadni, a külső intézmények sem tudják megadni azt a esélyt, amelyből ki tudnak törni ebből a helyzetből, és egy mobilitási úton keresztül egy más karriert tudna befutni. Erre ma már nincs se pénz, se kapacitás, se szakember, se semmi. Gyakorlatilag csak a legsősebb esetekre, mint említettem, van koncentrálás, ami azt jelenti, hogy ne bántsák a gyereket, és hogy az alapszükségletek legyenek elégítve. Körülbelül ez az, amire ma képes ez a rendszer.
Ha azokat, amit te mondtasz, én végigviszem, akkor a gondolatban azt mondom, hogy azok a gyerekek, akik nehéz helyzetben vannak, miközben ezt sem biztos, hogy megkapják, vagy csak a kontrollt esetleg, nagyon el vannak vadulva, tehát elvadult körülmények között nőhetnek fel, tehát az, ami tulajdonképpen ők eltanulnak mintában, viselkedésben, példában, talán célképző képességben, meg sok minden olyan dologban, ami kell a felnőtti válláshoz, azt valahogy egymástól, a mezőtől, a földtől, a környezettől, a villamostól és a lépcsőháztól tanulják, de nem attól, hogy egy csomó felnőtt mintát próbáljanak ki.
Ez teljesen így van, ezt nevezzük ugye gettó kultúrának, amikor egy adott szubkultúrának megfelelő értékek és normák maradnak csak meg a gyerekekbe, a más, a többségi társadalom vagy a kívánatos értékek és normák pedig nem jutnak el ezekhez a gyerekekhez, vagy nem olyan mértékben jutnak el hozzájuk, hogy a számukra egy alternatív esélyt jelentsen.
Solaba mi condena, correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dice en el clandestino por no llevar papel. Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino. Yo soy el quebra ley, africano clandestino, colombiano clandestino y el cubano clandestino, marihuana ilegal.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr es mi destino. Para burlar la ley,
perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley, africano clandestino, colombiano clandestino y el cubano clandestino,
marihuana ilegal.
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazinban Takács Imrével, a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete elnökével arról kezdtünk el beszélni, mi az alaphelyzet, milyen a gyermekvédelmi alapellátás helyzete, és hát elkezdtük itt összerakni azt, ami ebben a helyzetben tényleg létezik, hogy viszonylag kényszerviszonyok között működik a gyermekvédelmi alapellátás. Az derült ki eddig, hogy leginkább csak a legsúlyosabb esetekkel tudnak foglalkozni alapellátás szintjén, ami azt is jelenti, hogy az elemi feltételek biztosításának a kontrolljában, megerősítésében, fenntartásában tud a gyermekvédelmi szakember működni, de sok olyan dolog kimarad ebből a történetből, amiről itt én beszéltünk a legvégén, hogy tulajdonképpen hogy nőnek fel a gyerekek, hogy kapnak elégséges nevelést, hogy egyáltalán hogy alakul az ő életük, amit te úgy fogalmaztál az előbb, hogy prevenció, tehát az a fajta megelőző feladatsor, amelyik arról szól, hogy ne vaduljanak el a gyerekek, arra valahogy nincsen kapacitás, azt mondta tulajdonképpen elképesztően nehéz a feltételrendszer ebben az értelemben, különböző térségekben persze különböző, Budapesten is más, meg vidéken is más. Tulajdonképpen ez mostanában alakult ki, vagy ez régi probléma?
Ez úgy szép fokozatosan alakult ez ki. Mondjuk egy 2 évtized kellett hozzá, ahogy a rendszerváltástól megyünk időbe előre. Egyre több, egyre mélyebb helyzetű család van, akik nem tudnak kikerülni abból a mélységes szegény kultúra, mély szegénységnek a csapdájából, és elsősorban nem azért, mert hogy most már nincs munkájuk, mert van munkájuk, van pénzük, de ebből a kultúrából a kilépéshez nem elég egy generáció, legalább 2-3 generáció kell, hogyha ki akarnának lépni abból a kultúrából, amit ez a szegénységnek a jellemzője, ugye a máról holnapra élés, a jövőkép hiánya, a bizonytalanság, a tervezés hiánya, a gyermekekre való odafigyelésnek a hiánya, a tudatos gyermeknevelésnek a hiánya, a iskola iránt motiváció hiány, és lehetne sorolni azokat a kulturális masszív jegyeket, amelyekkel ezek a családok rendelkeznek, és ebből, hogy egy értékváltozás történjen, ahhoz kellene több generáció, de ahhoz az kellene, hogy minden generáció egy kicsit előrébb legyen. Legalább a első generációnak a gyereke végezze legalább az általános iskolát, a következőben legalább eljusson egy szakmáig, és akkor a harmadik generációban lehetne, hogy már a szakmából is kilépve esetleg már egy magasabb tudással rendelkező családok legyenek, akik már tényleg önjáróak, nem szorulnak társadalmi segítségre, hanem maguktól működőképessé válhatnának.
Tehát azt mondod, hogy nem hibáztatni, hanem segíteni kell őket, hogy egy később, egy második vagy harmadik nekifutásban talán már kicsit jobban, biztonságosabban működjenek ezek a családok. Nagyjából ezt mondod.
Hát hibáztatni őket az egy nagyon buta magatartás volna, mert az azt jelenteni, hogy azt mondjuk, hogy a társadalomnak ebbe semmi szerepe nincs, hogy ez kialakult, hanem ők maguk a hibásak. Hát ez volna a legszörnyűbb bélyeg, hogyha ezt rájuk nyomnák, mert akkor azt hinnék, hogy mi vagyunk a rosszak, önértékelésükben még egy kicsit lejjebb tolnánk őket, és még kevesebb esélyt adnánk arra, hogy kikerüljönek, mert hogyha végignézzük a társadalmi folyamatokat, amiket voltak, amik mondjuk egy ilyen 20 év alatt történtek, a rendszerváltás előtt azért nem voltak ilyen tömegméretekben ilyen szintű szocializáció, családi problémák. Ezek a társadalom diktálta negatív feltételrendszer, környezeti rendszerek, a biztonság elvesztésének, a korábbi nagy számú munkanélküliségnek, a szociális támogatási rendszer hiányának, a lakáspolitika hiányának, és lehetne sorolni azokat a tényezőket, mert hogy nyilván emberi tényezők is vannak benne, mert nyilván vannak olyanok, akik szerényebb képességekkel születnek, nem vagyunk egyformák, vannak, akik eleve rosszabb családi környezetbe születtek, de hogy nem kapták meg ezek a családok az esélyt arra a társadalomtól, hogy elérjék azt a szintet, amivel legalább önfenntartóvá tudnak válni és működni tudjanak. Itt elsősorban az iskoláztatásra gondolok, hogy ilyen mértékben romlott le az iskolarendszer, hogy ennyire nem képes foglalkozni a iskola által elvárt feltételeknek nem megfelelő gyerekekkel, családokkal, a nem együttműködő családokkal, a motiválatlan gyerekekkel, a magatartás problémás gyerekekkel, a rossz gyerekekkel, hogy ezekkel az iskola nem igazából tud mit kezdeni. tenni. Nem készültek fel rá, hogy ilyen mértékben lesznek ebből a szegény kultúrából kikerült gyereknek, ilyen nagy mértékű lesz a száma, és nincs fölkészülve, sem szakmilag nincs fölkészülve a pedagógus társadalom, és nincsenek meg azok a személyzet sem az iskolában sem, hogy segítenének a pedagógusoknak abban. Talán most lesz majd iskolai szociális munkás hálózat, ami hát mondjuk 1000 gyerekre fog egy szakember jutni csepp a tengerbe, de tehát valami talán elindul az iskolákba is, hogy egy kicsit segítséget jelentsen majd a pedagógusoknak abban, hogy a nehezebb problémák küzdő gyerekek is be tudjanak illeszkedni.
Hát azt mondod gyakorlatilag, hogy a humán segítő rendszer a gyerekek körül, a családok körül mennyi szóval megromlott, tehát nagyon kevés van, tehát az iskola önmagában egy csomó feladatot nem tud ellátni, és a család segítő vagy a jemelkülti sem. Itt igazából az a kérdésem, hogy akkor ugye mert megváltozott a rendszer 2 évvel ezelőtt, és ugye arról volt szó, hogy az akkori még családgondozó most családsegítővé vált, és azok a szakmailag problematikusabb kérdések, azok ilyen koncentráltabb járási szintekre, vagy kerületi szintekre, tehát nem milyen szempontból fókuszálódtak, ami azért kérdés számomra, akkor hogy dolgozik egy szakember, a családsegítő, hogy ezek az éles kérdések, ezek a legfontosabb kérdések, nem az ő szintjén, hanem egy magasabb szinten kezelendőek. Hogyan lehet ezt megvalósítani az olyan azt a munkát, amiben a lehető legfontosabb, hogy ezeknek a családoknak legalább a legelemibb kérdésbe tudjanak segíteni?
Hát, hogyha volna több eszközrendszer a családsegítők kezében, vagy én szívesebben hívom őket szociális munkásoknak, ha bár nem mondtam az elején, nem teljesen azt csinálják, hogy a szociális munkások, nem volna annyira rossz a helyzet, és hogyha megfelelő létszámmal lennének ezek a szakemberek, és megfelelő képzettségük lenne, hiszen a járás és a helyi szint az igazából csak a legsősebb eseteket, úgynevezett védelembe vett gyermekeket érinti, amikor egy hatósági intézkedés történik, tehát amikor olyan súlyos a probléma a családban a gyerekkel, mondjuk meghaladta 50 órát a igazoltan hiányzás, akkor kötelező védelembe venni, vagy olyan magatartás.
Ez súlyos az 50, az nagyon súlyos.
Az súlyos veszélyeztetésnek minősül, és akkor a törvény azt mondja, kötelező a gyermeket védelembe venni, és a családi pótlékot meg kell szüntetni. Uh-huh. Tehát, hogy a szegény ezek leginkább a szegény családokat érinti, nem elég, hogy szegények, mert a családi pótlék 10 éve nem emelkedett, még azt is megmondjuk tőlük, tehát nem lesz jobb a családnak a helyzet ezáltal, de ez egy büntetés tulajdonképpen. Azon kívül, ahol a gyermekben mondjuk amely családban gyermekbántalmazás van, vagy súlyos magatartási probléma van a gyerekkel, vagy elhanyagolás van, nem, és emiatt utcán vannak, meg már deviáns magatartás környékén vannak, ezek a gyerekek hatósági intézkedés keretében úgynevezett vételt tesz a gyámhivatal, és akkor kerülnek a járás hatáskörébe, oly módon, hogy a járásnál is lesz egy esetmenedzser, aki odafigyel rájuk, és a helyi adott településen, vagy adott kerületben is lesz egy családgondozó, aki igazából gondozza a családot helyben, és a járási központban, vagy a kerületben, Budapesten ugye egy járás, egy kerület, ott az esetmenedzser az igazából kontrollálja a folyamatot egyrészt, megnézi azt, hogy ilyenkor csinálnak egy gondozási tervet, hogy mit kell teljesíteni a szülőnek, a gyereknek, a családsegítőnek, és annak a folyamatnak a végrehajtását tulajdonképpen ellenőrzi az esetmenedzser a járási központban, míg a kerületben vagy az adott településen lévő családsegítő pedig segítséget nyújt ahhoz, hogy el tudja érni azokat a célokat, amik abban a gondozási tervben megvannak fogalmazva. Na, itt kezdődik aztán a probléma, hogy azok a célok mennyire olyan célok, amelyeket a család képes, amelyeket ő elfogadja, amelyeket ő problémának tekint, hiszen a családoknak a nagy többsége azt, amire azt mondják, hogy ez probléma a család, azt mondja, hogy miért probléma ez nekem, ez nem probléma, mert én is így éltem, mindig is így éltünk, hát miért probléma az neki? Hát nekem nem probléma, hagyjanak már engem úgy nevelni a gyereket, én hagyom. Tehát a környezet nyilván nem fogja hagyni, mert hogyha a gyerek veszélyben van, akkor nyilván nem lehet hagyni. Tehát először el kell fogadtatni a családdal, hogy az tényleg probléma, hogyha gyerekkel valami baj van, ő megveri, ez a probléma megoldása. És akkor meg kellene tanítani, hogyan lehet ilyen problémát más módszerekkel, szép szóval, beszélgetéssel, pedagógiai eszközökkel elérni. Meg kellene tanítani arra, hogy hogyan kell egy gyerekkel bánni akkor, hogyha valamilyen rosszat csinál, vagy egyáltalán hogy lehetne őt egy olyan gyerekké tenni, aki az iskolában nem felesül a tanárnak, nem beszél vissza, van kedve tanulni, stb. Tehát ezek, hogy eljárni a szülő, hogy miért fontos, hogy eljárni a szülő értekezetre, miért fontos, hogy megfogadja a pedagógusok tanácsát. Tehát fejleszteni kellene azokat a szülőket, akiknek nem tanulták, nem látták a saját családukban, nem így szocializálódtak, hogy képesek legyenek Na ez volna a helyi szinten a családsegítő feladata, és az esetmenedzser a járási központban pedig ellenőrizni. De, tehát először el kellene fogadtatni a családdal, hogy az tényleg probléma, utána ha elfogadta, hogy az probléma, már belátja, tényleg belátja, nem csak azért, mert meg akar nekem felelni, hogy nagy aztán elvilik egy gyereket, vagy még sűrűsebb probléma legyen, akkor utána el kellene kezdeni dolgozni azon, hogy hogyan lehetne ezeket a problémákat megoldani.
Igen, csak nekem mindig az a kérdés, hogy nem túl körülményes ez. Tehát nem kül, az a helyzet, hogyha én egy ilyen családban élnék, és mondjuk nehéz körülmények között élnék, én ha velem valaki szóba áll, akkor mellette még egy másokkal, meg egy harmadikkal, meg egy negyedikkel is meg kellene beszélni a saját ügyeimet, és még nem kaptam semmit se, még nem mondtak nekem semmit se, hogy hogyan kéne, és én tulajdonképpen leginkább abban fogok kapaszkodni, amit a szüleimtől láttam, bármennyire nem jó, igen, és nekem nem mondjanak semmit. Tehát túl bürokratikus, túl körülményesnek látom én ezt az egész dolgot. Nem tudom, én csak egy laikusként ugye ebből, ahogy te mesélted, mondtam, és belegondoltam abba, hogy éppen elég baja van egy ilyen családnak, és akkor még 15-ször megkérdezik tőle ugyanazt, és akkor mondanak neki ilyen célokat, hogy hogy kéne csinálni. Én nem biztos, hogy ez olyan nagyon hiteles, hogy erőteljes lenne. Nem
Sajnos a valóságban is ez van, amit te mondasz. Igen. Hogy látsz, hogy együttműködések vannak, mert meg akar felelni, úgy csinál, mintha ő azt elfogadná, mint azt elhinni, mint azt magáévá tenni, mert hogy meg akar felelni nyilván aznak az elvárásnak, ami le vannak írva, nehogy aztán elvigyék a gyereket, de a valóságban pedig igazából tényleges értékváltozás nem történik a családban. Ezért, hogyha azt mondanám, hogy mit csinál, ilyenkor egy szociális munkás. Ilyenkor egy szociális munkás, hogy azt csinálja, hogy elfogadja ezt a családot úgy, ahogy van a család, az megérzi. Mert olyan érzékenyek, hogy borzasztó, hogy ők tényleg elfogadta, akkor már egyre jobban megnyílnak, egyre inkább el fogják mondani a valós történeteket a családban, hogy működnek, mert tudják, hogy a szociális munkás ebben nem fog visszaélni, ezt nem fogja senkinek elmondani, és miután kialakult ez a bizalmi kapcsolat, ez a feltétel nélkül elfogadó kapcsolat, akkor fontos lesz számára ez a segítő, a aktuális család számára, a hátrányos helyzetű problémás család számára, mert jó az, hogyha van valaki, aki engem elfogad, és kedvel engem, és szívesen jön ki hozzá, és én szívesen beszélek vele, örülök, ha neki elmondtam a panaszomat, amit senkinek nem mondhatok, mert ideig legfőbb a szomszédomnak annak sem, van egy ilyen bizalmi kapcsolatom, az jó. A pozitív emberi kapcsolatokra mindenki vágyik.
Hát ez egy hosszú munka.
Ezt akartam mondani, hosszú, hogy ehhez nagyon sok erőforrás kell, de ezzel a szociális munkával tényleges változásokat tudunk elérni. Igaz, hogy sajnos akinek van 50 családja, abból mondjuk egy-kettőre van talán esély arra, hogy ezt el tudja érni, hogy így egymásra találnak, de akkor viszont tényleges változást lehet elérni, és tényleg nem csak egy látszat együttműködés lesz egy évig, ameddig mondjuk tart a védelemvétel, és utána kezdődik minden előről, ugye 3-4-szer is védelembe vesztek, régebben 6 évig is védelembe volt valaki, mert nem történt változás. Ha szociális munkával csinálnánk, akkor lehetne, persze nyilván az sem egyszerű, mert az sem mindenkinél üdvözítő módszer, de bizonyos eredményeket, tényleges eredményeket csak így lehet elérni, hogyha kialakul ez a feltételnek elfogadó kapcsolat a két fél között.
Most az előbb megütötte a fülemet, azt mondtad, hogy egy főnek 50 ilyen családja van. Ugye ez egy jellemző?
Igen, sajnos.
Oké, okay. És azt is lehet mondani, hogy az, aki ezzel a foglalkozik, az meg általában egy-két évnél hosszabb ideig nem tud egy ilyen munkáján dolgozni. Ugye?
Hát sajnos már közelítünk, nem nincsenek statisztikák rá, de óriási nagy mértékű a fluktuáció. Óriási
nagy gyakorlatilag mértékű. Annak, amiről te beszélsz, hogy valakivel folyamatos személyes bizalmi kapcsolatot teljesen kialakítod, az esetek nagy részében még nem is állhat elő, bármennyire szeretném.
Nem, mert nincs rá idő, ahhoz idő kell. Az idő kell, ahhoz hetente főleg a kapcsolat kezdetén kétszer-háromszor kell, hogy találkozzak, kimenjek hozzá, együtt elmenjünk ügyet intézni, az a leghatásosabb, ha együtt elmegyünk, akkor érzi azt, hogy elfogadtam, elmegyek vele a bankba ügyet intézni, a hivatalokba, mellett iskolába, érzi azt, hogy van mellette valaki, nincs egyedül, aki segít, és ezek borzasztó sok kommunikáció történik egy ilyen elkísérés alatt, a saját lakásában sokat ott kell lenni, minél kevesebbet az intézményben, mert ugye nem szívesen mennek be, az csak egy intézmény, tehát minél több időt vele eltölteni, hogy megismerjük egymást, és ő meglássa bennem azt a valakit, aki tényleg azért van, nem azért, hogy ellenőrizze, hogy fenyegesse, hogy szankcionálja, hanem azért, hogy segítse. Illetve a legfontosabb az elfogadás, azt nem győzöm hangsúlyozni, de a gyereknél is, ha azt érzi, hogy elfogadásra talált, kedves szóra talált, megértésre talált, akkor ez neki annyira jó, hogy nem akarja elveszteni ezt a kapcsolatot. Sokszor azért van változás, míg az értékeiben nem is történik, de amit én közvetítek felé, azért fogadja, mert nekem meg akar felelni, mert jó ez a kapcsolat, és nehogy elveszte ezt a kapcsolatot. Tehát ez okoz sok családnál változást.
Hát nézd, az tény, hogy egyébként messze a gyermekvédelem túlik probléma az, hogy mennyire tudjuk mi egymást elfogadni. Tehát ez nem a gyermekvédelem alapkérdése, ez a hétköznapi életünk alapkérdése. Tehát ezt nem hiszem, hogy csak itt tartanál. De igazából azon kezdek itten gondolkodni, tulajdonképpen oké, akkor ez egy nagyon nehéz kényszerviszony a gyermekvédelmi munka ezen a szinten. De egyáltalán honnan tudják meg a gyermekvédő, ugye családsegítők, most már ez az új nevük, hogy honnan tudják meg a feladatot.
Igen.
Mert ugye jó egy-két településen köztudott egy-két családnál, hogy alakul a történet, de az a vélelmem, azt feltételezem, hogy egy csomó családban ról nem derül ki, hogy ott van a